Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Hát akkor menjünk is neki a második óránknak, 8 óra 8 perc van, 2025. február 28-a optimista péntek Ács Gáborral.
És Mihálovics Andrással.
0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Itt lehet a hallgatóknak kontaktálni e műsor készítőivel, szerkesztőivel, bármilyen témában, hangsúlyozzuk, bár közlekedés információk ügyében nagyon csehül állunk, kérem szépen, úgyhogy ebben kisegíthetnétek, közszolgálati jelleggel meg is osztjuk majd ezeket. A hallgató dörög, hogy rosszul volt az iménti számtól, mert a munkai rádió 10 darab számot játszik rotában egész nap, ez az egyik, 3 hónapja hallgatja, mindenkinek van egy ilyen. Mindenkinek van.
Képzeld el, az amúgy szenzációs, fantasztikus, lenyűgöző szuperlatívuszakban beszéltem norvég parti hajót, ahol a tájat nézed, és sasolsz ki az ablakon, és lenyűgöző. Na, ott volt az egyetlen negatívum, és már egészen bosszantó probléma, hogy egy kevesebb, mint egy órás CD ment egy héten, majdnem egy héten keresztül. Tehát ott már sorolhatnám a listát, nagyjából fejből tudom, hogy mi volt, de hogy 162-ször hallottam ugyanazt a 8-10 dalt. Rendkívül bosszantó, igen, csak furcsa egyébként, hogy miből lehet, mert ez nem egy nagy probléma lenne szélesebbre tárni, és valahogy teljesen értelmetlen.
Nem, mert jogdíjakat ki kellene termelni, és az nem biztos, hogy kifizetődő lenne. Mm-hmm. Én úttörő táborban, mikor 2 héten keresztül minden áldott reggel ugyanarra a klasszikus zenei taktusra fújtak,
hát
ébresztőt, és ugyanarra volt
az
a takarodó.
Klasszikus, persze. Hát az napi egy.
Nem,
de
tudok
naponta,
szabadulni.
Naponta
az a baj,
hogy
most, ahogy erről beszélek, már dallamtapadásom van tőle.
És mi, emlékszel konkrétan, mi volt az a dal?
Hát nem dal volt, hanem ilyen trombita futamok.
Ja, oké.
Elfelejtetted, hogy én a spártaiaknál voltam.
Ja, persze, oké.
Úttörőtáborban nem ilyen lazább, mint amivel te voltál.
Én már nem emlékszem, de arra igen, hogy mindig volt ébresztő zene, és arról nagy vita volt, igen. Hogy, igen. De az valami aktuális korábbi 1-2 év slágere volt mindig.
Igen. Meg hát ugye a kereskedelmi rádiókban is mindig ugyanaz van. Tehát egy hosszabb balatoni kiruccanásnál az M7-esen, ha nem bukasz bele háromszor legalább ugyanazokba a számokba, akkor egyszer se. Azt mondják, ez a közízlés.
Le van mérve, hogy milyen,
persze,
melyik rotáció. Tehát a 2 óránkénti, vagy a 3 óránkénti az, ami jobban odatapasztja a hallgatókat, hogyha a kedvencét elkapják. Ez ki van száma?
Ezt tudom már.
Hát ez
véletlen?
Abszolút, ez abszolút. Na, nálunk ilyen nincs.
Csak az én DJ-ségem alatt ilyen változatos, ropogós és friss a zenei kínálat, mint ma reggel.
Természetesen.
No, menjünk is tovább, mert most több komolyságot várnak el tőlünk a következő beszélgetés kapcsán.
Hány éve hallgatod ezt a műsort?
27.
És te még hiszel a mesékben?
Millás reggeli.
Mert hogy egy kis autópiacról beszélgettünk, itt van Varga András, a Magyar Suzuki ZRT marketing vezetője. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt kívánok!
Kicsit olyan a ti teljesítményetek, mint a magyar labdarúgó válogatotté, hogyha győzzünk, akkor a mi sikerünk, ha a kudarc meg a tiétek. De hát úgy, mert ugye ez a szlogen, ez ráégett a Suzuki-ra, hogy kinek az autója ugye a Suzuki. De most akkor mindjárt örülünk itt egy emberként a stúdióban, mert néztük a számaitokat, ezért is hívtunk be egy kicsit, hogy azért ismét piacvezetőként kezdtétek az évet, ami egy ilyen piacon azért nem kis teljesítmény van.
Így igaz, igen, sikerült idén is elhódítani az első helyet ebben a nemes versengésben.
Tehát ez a januári új autóeladása?
A januári új autóeladás, ott is nagyon jók vagyunk, ott is piacvezetők, de hogy a 2024-es évet sikerült lehozni, tehát 24-ben a legtöbbet eladott mert új személygépjármű az Suzuki márkához köthető.
És ez korábban hány évig nem így volt? Mert ugye előtte azért nagyon sokáig megszoktuk, hogy sőt, hát föl sem erült, hogy ez máshogy lehessen onnantól kezdve, hogy az a bizonyos mi autónk bejött. Igen. És beivódott.
Egy ilyen év volt az előtte leve, a 23-as, amikor nagyon szűken, de csak második helyen voltunk a piacon. És aztán, ami a japánoknak szintén a Motor Corporation oldaláról fontos, ugye tőzsde oldalról is, hogy a piacvezetés, mint információ, az pozitív, azt már a japán üzleti évre, 24-ben sikerült kikerekíteni, tehát ami márciusig tartott, hogy az első három hónapban ezt már korrigáltuk, és ez 24-re megmaradt ez az előny, és akkor így.
De tényleg ez egy kiemelt cél?
Persze, hogy hát
viccezel, mókázol, és a japán részvényesek... Hát
De hogy a japán részvényes...
Most eljátszál, hogy nem ért a tőzsdéhez, csak azért. Látod, nem. Hogy milyen fogyasztóbarátok vagyunk?
Bocsánat, én rohadtul nem amiatt vennék részvényt, hogy az én cégem a világ túloldalán egy kis országban éppen piacvezető vagy szűken második.
Igen, emellé azért bejön egy olyan is, hogy nem csak az anyavállalatnak a tőzsdei eredménye miatt, hanem azért... Ha azt nézzük, hogy Európában itt van a Suzuki gyártása az esztergomi gyárban, tehát ilyen szempontból mi egy presztízs piacnak számítunk a Motor Corporation oldalán nézve, tehát ezért is fontos, hogy a pozíciónk az ennek ehhez méltó legyen.
Fel kell tennem a kérdést, amelyet oly sok riporter szeret. Mi a sikertitka? Ebben mindig lehet kapaszkodni, ugye? Amikor már... Igen, kifogy a muníció, nálunk nem fogyott ki, de azért itt azt hiszem releváns kérdés.
Igen, nagyon köszönjük. Itt szokták hívni ezt egy picit alákérdezésnek.
Szóval mitől függ egyébként? Igen.
Hát leginkább attól függ, mert ha azt nézzük, hogy a Suzuki-nak nem olyan nagy a modell palettája, ezért fontos, hogy legyenek olyan húzó modellek, akik ezt az eredményt tudják hozni. És ez egy szerencsés együttállás, illetve nem is együttállás, mert tudatos, hogy a hazai gyártások, tehát az S-Cross és Vitara modelljeink viszik a prímet. Tavaly a Vitara volt a legtöbbet eladott személy autó a piacon, és a második az S-Cross, és hogy ebből az eredményből jött ki az, hogy még a Swiftből volt egy jó számunk. Ebből jött ki az, hogy piacvezetők tudtunk lenni. Alapvetően ezzel a szűk húzó range-el is lévén, hogy sikerül széles tömegeket megmozgatni vásárlói oldalról, azzal, hogy jó árértékarányt biztosítunk, azzal, hogy megbízhatók a modellek, tehát a szerviz oldali költségek is jobban kalkulálhatóak hosszú távon, meg a maradványérték is, ami az egyre nálunk is egyre erősödő flottás piacon fontos, tehát hogy ilyen szempontból is jók vagyunk, és akkor egy olyan turbulens piac, most ezt szokták, ugye mondom, igen. Ez nem először hangzik el.
Sablon kérdésre, rá. Ugye, sablon felel.
Igen. Amikor az elektromos is belevadít ebbe a piaci képbe, akkor az, hogy nekünk van egy stabil hibrid modellpalettánk, ami ilyen piaci helyzetben nagyon racionális megoldást tud kínálni.
Igen, hogy az elektromossal még vannak ugye kérdések, és nem csak a technológia, vagy most kibírja Debrecenig, vagy nem, hanem ha koccanok vele, akkor milyen maradványérték, használtam, mennyit ér az annyi, stb. Ezt a várkonyi unalombig és csapágyasra hajtja ezt a problémakört, és ilyenkor épp tegnap beszéltünk a műsorban arról, vagy beszéltek a kollégák a műsorban arról, hogy a hibrid lassan, de biztosan megelőzi a hagyományos hajtású autóknak az eladásait. Igen. Ez nálatok is így van egyébként?
Hát nálunk azért van így, mert csak hibrid modelljeink vannak, tehát hogy erre átálltunk már teljes mértékben lágy hibrid és hibrid hajtásláncú modelljeink, plug-in ugye az A-Cross, és majd érkezik az év második felében a tisztán elektromos.
Mennyire lehet, ja igen, ezt akartam kérdezni, a tisztán elektromos, mert arról is régóta beszélgettünk, mikor legutóbb itt voltál, akkor is szóba került, hogy mi lesz az elektromos palettátokkal, ez hogy áll ilyen pillanatban?
Igen, akkor arról talán novemberben jártam nálatok, és akkor friss volt még az élmény, amikor először találkoztunk kint Milánóban a tömeggyártás prototípussal. Most ott tart a dolog, hogy áprilisban elkezdődik a gyártás, és Európában és Ázsiában kezdődik a forgalmazás. Ez azt jelenti, hogy hogy hozzánk így nyár végén, ősz elején fog megérkezni a modell, de hogy nem, még ezt nem látjuk pontosan, de második fél évben biztosan itt lesz a, az autó.
Ennek a paramétereiről lehet tudni valamit, hogy
hogyne, hát ugye
hogy itt, mennyit bír majd az aksia ideális körülmények igen, között, stb. Stb.
Érdekes, pont erről beszélgettünk a minap kollégákkal, hogy a normál hajtásláncnál ez soha nem merült fel, igen, hogy mekkora a tankja egy autónak. Ugye most pont azért, mert hogy nagyon nehéz a töltet, nincs rendes töltési hálózat, ezért van ennyire fókuszban, tehát abban bízunk, hogy ahogy egyre nő a töltési hálózat, ugye egyre kevésbé lesz ez jelentős, de a fő kérdésként ezt el tudjuk mondani, hogy a 3-400 kilométer közötti távot ezt fixen bírni tudja majd az autó, ugye kétféle változatban lesz akkumulátor kapacitásban, és ez a nagyobbik az 400 fölött is akár bírni fogja, és ezek valós adatok, tehát hogy nem egy ilyen...
Nem ez a hátszélben, egyenes úton...
Ha 40, igen.
És az ablaktörlés a fűtéssel működik.
És ne fűtsünk.
Igen. Egy kicsit visszatérve a piac alakulásához, már bele-bele kaptál a témába, de ez a tusakodás az élen, vagy az élmezőnyben, hogy akkor ki mennyi autót ad el, ki a piacvezető, ki nem, ez mi múlik mondjuk Magyarországon? Ez elsősorban azon, hogy mi van az árcetlén?
Hát nagyban befolyásolja, tehát hogy kétségtelen ez egy nagyon fontos tényező, hogy milyen áron. A Suzuki ebben azért óvatos, tehát mi sokkal inkább az árérték arányra megyünk, tehát nem szállunk be ezekbe akár 4
millió. De ezt egy fogyasztó ezt nézi, hogy árérték arány? Meg hogy itt mi számít bele az értékbe, tartja az értékét, ilyesmit néznek a fogyasztók?
Megnézik, és azért bevallom, hogy nekünk is nagyon sok edukációs ilyen kommunikációba telik az, hogy ezeket az információkat átvigyük, de alapvetően azt látjuk, hogy nagyon megfontoltak a vevőink. A Suzuki vásárlóknál az első 5 tényező, ugye vizsgáljuk, kutatjuk, hogy minek alapján döntöttek, az mind racionális érv. Tehát, hogy, és azt látják, hogy ugye változik az összetétel a vevőinknek, egyre inkább a prémium irányból érkeznek a vevőink, hiszen az új autók ára az folyamatosan kúszik fölfele valamilyen mértékben, ezért változik a vásárlói szerkezet az új autó piacon, és inkább az a rádöbbenés, amit nekünk támogatnunk kell például a céges autóértékesítés kommunikációban, hogy ez nem akkora nagy kompromisszum, és amikor ezt megértik a vevőink, akkor az hirtelen működni fog. És nyilván például egy vállalat számáról ők abszolút racionálisan kell, hogy döntsenek. Nyilván itt akkor majd bejön az elektromos azzal, hogy azon kívül, hogy költségek meg maradványértékben jön az, hogy mondjuk a központi cégnek milyen előírásai vannak arra, hogy a fenntarthatóságra, de alapvetően az, hogy alacsony fogyasztású, és az, hogy a jó árérték arányban benne van az, hogy ez nem fapad, hanem hogy minden benne van, ami kell, és egyébként nem az van, hogy orvoshoz kell mászkálni a kollégának azért, mert hogy állandóan fáj a dereka, tehát hogy ezek jó, használható, jó minőségű autók. Ez mind-mind nagyon fontos tényező.
Egyébként ez lepett meg, hogy mondtad, hogy a flotta értékesítés is feljön, mert azért, ha az ember így jártába kertébe beszél olyan ismerőseivel, akiknek céges autó van a hátsója alatt, eddig nem nagyon lehetett hallani a Suzukit, mint választási lehetőséget, és ez most így úgy tűnik, hogy lendületet kapott?
Igen, kellett, hogy lendületet kapjon, mert hogy ez is, tehát nem csak a vásárlói összetétel a privát vásárlók oldalán, hanem az összpiaci arány is nagyon jelentősen változik. Tehát egyébként is flotta vagy cégautó nehéz volt a piac, ez egyre inkább nő, és jellemzően a Suzuki az privát márkaként volt jelen a piacon. Az elmúlt 2 évben változott ez meg. Tehát amíg 80% privát eladás volt 2 éve, most ez picit 50 fölött van már a céges, 50% fölött. Tehát, hogy
akkor ennek is komoly szerepe van abban, hogy ez sikerült fölnyomnotok,
bizony,
mármint abban, hogy visszatértetek a piac élére.
Na, még egy jellegzete, igen.
Jó, majd...
Csak azért, mert meg minden Ács Gábor kérdést meg kell beszélnünk, vagy becsülnünk autós témában.
Miután még nem jutottam szóhoz, ezt adnám a lehetőséget, András parancsolj, akkor majd az Evitarával majd akkor később becsatlakozom.
Jó, egy kicsit arról a jelenségről is beszéljünk, hogy ez az All Grip rendszer, ez mennyire támogatja ezeket az eladásokat, ez miért van benne gyakorlatilag minden autóban, ez is ilyen fogyasztói igény, hogy legyen kicsit bika az autó, olyan helyeken lakunk ugyanis, hogy már oda lehet, hogy néhány milliméter csapadék után a sima hajtással nem lehet felmenni, épp beszéltünk reggel ébresztőként a kis Szeli út tetejéről, ahol oly sok kellemetlen pillanatot éltünk át Ács kollégával, mindketten arra haladtával, szóval ez egy ilyen biztonsági játék a fogyasztók részéről, vagy ez egy autóipari innováció, és lenyomták a torkunkon?
Tehát a Suzuki esetében ez nincs így, hogyha azt mondjuk, hogy privát márkából jöttünk, akkor azt is mondhatjuk, hogy nálunk már így a génekben benne volt a négy kerékhajtás, tehát mindannyian nagy szeretettel gondolunk vissza az első időkre, akár 70-es évekig visszamehetünk, amikor a Jimny a Star modellünk elindult, a kis karrier.
Még mindig?
Van, csak Magyarországon itt már, illetve az EU-ban nem tudjuk értékesíteni, ugye a szigorodó kibocsátási kvóták miatt egyszerűen ő már az ő motorizációval nem fér bele. Ez
pedig külön rajongói klubja van, és én is ültem benne, és sose gondoltam volna, hogy az az autó az ennyit tud terepen. Komolyan, ilyen törékeny, kicsikének tűn, de állatorvos barátaim, akik tökön babon keresztül mennek teintelepeken, például vadász ismerőseim, azok nagyon dicsérnek.
Igen. Pár napja beszéltünk a Team Suzuki kapcsán, ugye indul a kék szalagon egy katamarán a Suzuki színekben, ő a Team Suzuki már tavaly is indultak, és a Berec Zsombor olimpikon vitorlázunk, ő egyfajta szakmai tanácsadó ebben. Két perc alatt eljutottunk oda, hogy neki is van egy Jimny, és egyébként szokott így vadászgatni, kísér vadászokat ott a környéken, és hogy mennyire imádja a Jimmy-t, tehát hogy ő egy ilyen összekötő kapocs így az emberiség, és
közöttünk. Brüsszel, hogy ezt elintézted, és megfosztottál minket a Jimny-től.
Ezzel együtt szerencsére az összkerékhajtásról nem kell lemondanunk, még hogyha nem is ebben a klasszikus formájában, mint hogy a Jimny-ben, de hogy az All Grip, ami egy intelligens négykerékhajtás, az gyakorlatilag minden modellünkben elérhető a mai napig, és ami a jó hír az, hogy ez az elektromos modellre is átmegy, tehát hogy a Suzuki odafigyelt arra, hogy az elektromos autóban is elérhető legyen ez az All Grip formájában, hogy gyakorlatilag azt jelenti, hogy a külön tengely elektromosan hajtható, és azon belül is tud differenciálni. Tehát, hogy
ez miért jó nekem, mint koca sofőrnek?
Ez azért jó, mert egy egyszerű elakadásnál is azt tapasztaljuk, hogy nagyon széles nálunk a családban második autó vásárlók köre, és ott mondjuk akár egy hölgy vezetőnek, akár egy olyan a már említett kis Celli, tehát mondjuk óbudai kereskedőkkel beszélgetünk, hogy tipikus vásárlói szegmens náluk az, akik ott a környéken az óbudai hegyek környékén laknak, hogy igenis számít, és nagyon könnyen eljön az, amikor jól jön, tehát hogy válaszolva az eredeti kérdésre, ez tényleg vevői igény az, hogy, és nem kell ehhez nagyon messzire menni, tényleg egy ilyen hirtelen jött eső, vagy mondjuk egy ilyen ónos esőnél az ember azonnal elkezd gondolkozni, akkor hogyan mennyi, nagyon segít.
Uh-huh. Miért pont a Vitara lett az első full elektromos modell?
Hát, ez szerintem adja, én legalábbis marketingesként nagyon örültem neki, sőt így bíztam benne, amíg nem tudtuk, hogy ugye a Vitara lesz, ugye a Vitara adja magát, hiszen ő is egy olyan húzó modell, ami elindult a Grand Vitarától, és ugye ez finomult egy városi SUV-be, SUV szegmensbe érkezik az autó, ami pillanatnyilag a legtöbbet értékesített kategória Magyarországon, adta magát, hogy itt induljunk el az elektromossal, és kommunikációs oldalról azért ebben benne van az örökség, ami amúgy az All Grip hajtásban is felelhető. Mm-hmm. Tehát a Jimny-n kívül, amit még leginkább a négykerékhajtáshoz köthetünk, az a Vitara, hiszen ott is ugye a Grand Vitarától kezdve az összes modellben ez elérhető. Még egy gondolat talán ez a négykerékhajtáshoz, az All Griphez, hogy a Suzuki-nál ez tudatos, hogy lehetőség szerint ez egy jól látható különbség árban, de hogy lehetőleg a legkisebb legyen mondjuk egy kétkerék és négykerék között. Uh-huh. Tehát, hogy ez ne egy olyan extra legyen, amire azt mondja az ember, hogy na, akkor ezt én leteszem, mert ezt ennyiért uh-huh. már nem kérjük.
Jól érzem, hogy megváltozott a Suzuki vásárlói profilja, kérdezi a hallgató. Ugye a Vitara S-Cross, ez már nem feltétlenül a budget kategória, írja a hallgató.
Hát szerintem most az autó...
Most mi a budget kategória egyébként, mikor 10 millió része, alatt nem lehet autót venni
része,
újra?
Igen, igen. Hát lehet, mert nálunk már ilyen 8 millió környékén is a két húzó modellünk elérhető, de hogy megváltozik, mert alapvetően jellemzően, hogyha a vásárlói szerkezetet nézzük, akkor két évvel, menjünk vissza a két évhez, ahol jártunk, ott úgy nézett ki, hogy a vásárlóink nagyobb része Vitarára és S-Crossra is, az ilyen 60 pluszos és készpénzes vevők, tehát finanszírozás nélküli vevőink voltak, és ahogy akkor még ezt ilyen 6 millió környékén jó felszereltséggel ezt a történetet meg lehetett úszni, ugyanez a történet, ez most már ilyen 7-8 millió környékén indul el új autónál, uh-huh. és nagyon sokan azt mondják, hogy hát idején már nem tudom követni, és akkor az történik, hogy akkor használt vagy elhalasztott vásárlás történik, és ezt a részt pedig olyanok töltik ki, akik ebben a kategóriában még versenyképesek, vagy egy jó finanszírozástól nem tartanak annyira. Hát a fiatalabb generáció az bátrabban vág bele ilyen finanszírozási konstrukciókba, ezért az is nagyon mozgatja a piacot, hogy éppen hogy néz ki a finanszírozás, gondolom erről is sokat beszélgettek a műsorokban. Most ez egy kicsit jobb, mint a tavalyi évben volt, vagy így a tavalyi év másik felében ez is javult, nyilván az eladásokhoz ez is hozzá tudott adni.
Végezzetül, bár nem tudom, szerintem nem fogod szeretni a hozzászólásomat, pedig dicséretként akarom előadni, van apa játéka, így hívom a tínédzserkorú Suzuki Grand Vitarámat, és féltettem, óvtam, nem tudom én micsoda, pedig azért vettem, hogy én ezt így hardcore terepen ki fogom próbálni, és úgy alakult a helyzet, hogy most ez megtörtént, és egészen meghökkentem, mert itt is ugye a kapcsolható négy kerék van, meg difizár van benne, meg ilyesmi, és én hittem is, meg nem is, mert én ugye azon szocializálódtam, az tényleg mindenhol elment, csak kövérgáz kellett neki adni, és teljesen jól működik, tehát hogy én ezt most így kipróbáltam, mert ez ugye egy városi terepjáró alapvetően, és kapcsolható mindenféle fokozat rajta, de hittem is, meg nem is, hogy egy városi terepjáró megállja a helyét a elég hardcore körülmények között egy magyar középegységbe, de most azért jó, hogy itt vagy, hogy ezt el tudom mondani, hogy tényleg meghökkentem, hogy mennyire bírja. Nem néztem ki a gépből, úgyhogy le a kalappal, és mondom, azért mertem elmondani, mert nem reklám, hiszen tényleg tínédzserkorú a szerkezet. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Nem tudom, egyébként majd az elektromos Vitara bírja.
Alig várom, hogy közösen kipróbáljuk. Ezt megjegyeztem, ezt a Vitarát múltkor, és azóta készülök. Nézzük meg, mit tud.
Jó, oké. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk, és akkor sok sikert
köszönöm a lehetőséget. Köszönöm is. Üdvözlöm a hallgatókat.
Varga Andrással, a Magyar Suzuki ZRT marketing vezetőjével beszélgettünk az elmúlt percekben, kicsit piacról, kicsit hajtásmódokról, stb. Most szusszanunk egyet, jövünk vissza azonban, és a generatív AI és az oktatás kapcsolatát fogjuk boncolgatni. Maradjatok továbbra is velünk!
Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Nyelvleckék Andrással következik, mert nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy 130 éve 1895. február 28-án született Marcel Paul Pagnol, ha jól ejtem, Pagnolnak írják, úgyhogy majd ha valaki bírja a francia nyelvet velem ellentétben, az majd megírja. Ő francia író, filmrendező volt, és én nem tudtam, hogy ezt a mondást, amit most fogunk idézni tőle, ezt ő követte el, de nagyon tanulságos. Mindenki azt gondolta, hogy lehetetlen. Aztán jött egy hülye, aki ezt nem tudta, és megcsinálta. Aha. Ezt nem tudtam, hogy ő mondta, és már milyen korán, ugyebár.
De van ennek több verziója, és meg tovább él máshogy, többféleképpen, de igen, ez hozzá kapcsolódik. Na, gyorsan még, mit írnak a hallgatók?
Tallóz.
úttörőtáboros zenék. Oh. 86. Bulgáriában nemzetközi úttörőtábor. Na. Levelet kaptam. Megőrültünk, írja a hallgató. Aztán másik úttörőtáborban...
Én nálam nem. Nálam a Sweet Dreams volt egy ilyen. Ami igen? Minden, igen. Imádták a csajok, és állandóan ezt kellett hallgatni.
A Moha és Páfrány meséből a trombita dallam, a takarodó
igen,
zene volt.
Igen, tényleg! Tényleg!
Nem is ugrik be, melyik a Moha és Páfrány zene, azt meg hogy légy, előadod?
Ha azt szeretnéd, hogy számtalan lakossági bejelentés érkezzen az NMHH-hoz, elviselhetetlen tartalom közzététele miatt, én megpróbálhatom. Tényleg a vajás.
Igen, az ment nálunk is táborban, igen, sokat. Újítani akart iskolám, csöngetés helyett a Makaréna szólt, mindenki és becsöngetésnél, na az egy kínzás volt. Azt elhiszem, azt aláírjuk. És ahol a Bogyó és Babóca megy,
ja, az, amikor kisgyermekes szülőként van dallamtapadásod? Aha. Hát közteletabik, én ezzel voltam el dallamtapadási szempontból, úgyhogy illetőleg képzeld el, hogy a világ egyik legpusztítóbb tömegekre veszélyes fegyvere, ez a babazene. Hallott? Nem tudom, hogy nálatok megvolt-e. Azzal rócsóztak, amit én is természetesen beszívtam, hogy ha beteszed ezt a CD-t, akkor megnyugszik a gyerek. És nyilván aha, a 26. hiszti roham után, amikor már üveges tekintettel, éjszaka nem aludva, gyermekhányással beterítve, vagy akkor mindenhez hozzányúlsz, és én is rendeltem egy ilyen babazenét, hát az nagyon kemény. Még megvan, úgyhogy lehet, hogy egyszer behozom, és viccből ilyen reggel 6.30-tól azzal fogunk indulni. Mert ilyen gügyögés van benne, meg ilyen lágy.
Hát, nagyon rövid vicc legyen. A poén kedvéért értem, de hát, legyen egy határ, ezt javaslom. Igen. Na, fontos témánk van.
Bizony, úgyhogy... gyorsan muzsikálunk egyet, és jövünk is vissza ezzel.
Millás reggeli.
Ahol széles a spaletta.
No kérem, szépen a generatív AI oktatásban betöltött szerepéről váltunk néhány szót dr. Grad Gyenge Anikóval, a BME Gazdaság és Társadalomtudomány Kar tudományos és innovációs dékán helyettese ő. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
Hát mert hogy a deákok elkezdték aktívan használni
az első adandó alkalommal.
Érthető módon, hogyha már jött az a lehetőség, és hát ez mondjuk ez... egy feladatokat rótt az oktatási intézményekre is, hogy álljanak ehhez, mit szóljunk, segít, helyettesít, akkora tudást hogyan tudjuk mérni, ellenőrizni, ugye nagyon sok minden fölmerült, és hát ehhez kapcsolódóan készült ez a bizonyos elemzés, vagy javaslat, ajánlás, ugye? Oké, miért és mire jutottak?
Ez egy olyan ajánlás, amit a BME Gazdaság és Társadalomtudományi Kara fogadott el, és egyszerre szól a hallgatókhoz és az oktatókhoz is, pont abból a felismerésből kiindulva, amit említett, hogy nem lehet megkerülni a mesterséges intelligencia alkalmazását, illetve nem csinálhatunk úgy, mintha se az oktatók, se a hallgatók ne használnák. Viszont pont azért, hogy az oktatásnak a célja az meg tudjon maradni, hogy elemzésre, kritikára képes hallgatókat fejleszünk és bocsássunk ki a munkaerőpiacra, ezért muszáj volt ezzel valamit kezdeni. Úgyhogy a kar úgy döntött, hogy készít egy ajánlást a hallgatóknak, és a velük foglalkozó oktatóknak is arról, hogy milyen keretek között érdemes a mesterséges intelligenciát használni.
Uh-huh. Ezen én azért, bocsáss meg Gábor, folytathatod mindjárt. Azért vagyok egy kicsit jánuszarc ebben a dologban, mert hogy az tök jó, hogy a diákok felismerik azt, hogy egy új technológia van, elkezdik megismerni, elkezdik használni. Ezt visszazárni a dobozba talán pont az oktatás célját veszi el, hogy legyünk adaptívak, figyeljünk a világra, használjuk azokat a vívmányait a technológiának. De az abban meg egyetértek, hogy annak meg semmi értelme nincs, hogy azt mondom, hogy írjunk egy 15 oldalas esszét Napóleon hadvezéri teljesítményéről, és akkor mindenki ugyanazt adja be. Mert hogy ezt javasolja mesterséges intelligencia.
Ez így van. A BME ugye más karain is komolyan foglalkozik mesterséges intelligencia fejlesztéssel, illetve azzal, hogy, hogy különböző műszaki megoldásokhoz hogyan lehet mesterséges intelligenciát használni. A GTK ebből a szempontból speciális, mert nálunk elsősorban gazdaság, gazdálkodástudományi képzések zajlanak, úgyhogy itt másra használják a mesterséges intelligenciát. Való igaz, hogy, hogy ki tudja váltani, most már annyira jó modellek vannak, hogy simán írnak egy dolgozatot Napóleonról, viszont nekünk az nagyon fontos, hogy a hallgatók megtanulják azt, hogy nem csak erre, vagy elsősorban nem erre kell használni a mesterséges intelligenciát, hiszen ha kimennek a munkaerőpiacra, akkor ez nekik egy hatalmas előny lehet, hogy úgy tudják használni, ami majd a munkáltatójuk számára is hasznos lesz. Tehát ennek az ajánlásnak inkább az a célja, hogy a jó irányba tereljük a hallgatók vágyát arra, hogy ismerkedjenek a technológiával.
Van erre példa, akár a nemzetközi egyetemi szférában, akár Magyarországon, hogy valami hasonló ajánlást tesznek közzé, hogy mégis mit kezdjünk oktatási szempontból a generatív AI-jal?
Igen, egy pár évvel ezelőtt még teljes elutasítás volt, inkább tiltásokat lehetett látni, semmint bármi pozitívat a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, de az utóbbi időben egyre több magyar egyetemen is megjelennek különböző ajánlások. Vannak olyanok is, amik még a miénknél részletesebbek is, vannak olyanok, amik csak egy-két nagyon általános elvet fogalmaznak meg. És az nagyon fontos, hogy a nemzetközi tudományos kiadók viszont már nagyon komoly policy-ket alkalmaznak arra, hogy ha valaki egy tudományos tanulmányt ad le hozzájuk, akkor ott hogyan kell megjelölni a mesterséges intelligencia használatot, mire lehet egyáltalán használni, hol nem merülhet fel, melyik az a típusú mesterséges intelligencia, mint egy helyesírásjavító vagy egy nyelvhelyesség ellenőrző, amit meg lehet engedni minden különösebb megjelölés nélkül is.
Mielőtt rátérünk arra, hogy mi is van konkrétan az ajánlásban, érdekelne egy kicsit az előzmények, hogy hogyan jutottak el ide. Elkezdtek beszélgetni, hogy hú, kinek jutott eszébe, hogy ez szükség lenne, hogyan ment át a rendszeren, tehát az egész, hogyan jutottak el odáig, hogy ezzel foglalkozunk és készítsük el.
Hát egyrészt a GTK nagyon erősen beágyazott nemzetközi szempontból, sok olyan nemzetközi partnerünk van, akikkel módszertani kérdésekben is együtt dolgozunk, úgyhogy láttuk azt, hogy a partner egyetemeink, jellemzően nyugat-európai egyetemek mennek ebbe az irányba, tehát ebből a szempontból sem akartunk lemaradni. Másrészt meg ugye ezt az ajánlást én nem egyedül készítettem, hanem két kollégámmal, Héder Mihállyal, aki a filozófia tanszéknek a vezetője, és Lógó Emmával, aki pedig az ergonómia tanszék vezetője, mellesleg a karoktatási dékán helyettese, és pont ez a két szemléletmód erősítette
nagyon beszédes
azt, hogy...
volt, hogy ki volt az a három szakember, aki össze
így van, igen.
Ült ebben a dologban. Hogy lehet akkor ezt az egész technológiát úgy használni, hogy a kecske is, meg a káposzta is?
Nagyon fontos az, hogy a hallgatóknak nagyon sok olyan feladatuk van, ami fogalmazási jellegű feladat, de nem csak fogalmazásokat írnak már, hanem számításokat kell belerakniuk, érvelniük kell, úgyhogy az ajánlásunk az elsősorban arra irányul, hogy melyek legyenek azok a részfeladatok, amiket minden további nélkül megcsinálhatnak AI-jal, sőt, javasoljuk nekik, hogy próbálják ki, hogy a különböző AI eszközök mit tudnak, és legyenek olyan részei a dolgozatoknak, teszem azt a tudományos kérdésfeltevés, illetve például a következtetések, ahol pedig elvárjuk azt, hogy a saját gondolataikat összegezzék, tehát ezekből a részekből abszolút hagyják ki a mesterséges intelligenciát.
Oké, és ez akkor ér valamit, ha ellenőrzik is. Erre van az ajánlásban szó, hogy az oktatók pedig mit kezdjenek azokkal a dolgozatokkal, ahogy kell leszűrni, hogy biztos ott és biztos annyit használták a diákok a mesterséges intelligenciát, amennyit kellett?
Igen, ez egy nagyon fontos szempont. Azt a korábbi megközelítést, hogy a végtermék fontos, és a végterméket akarjuk megítélni, azt lényegében el kell engedni, hogyha valaki csak bejön egy 15 oldalas, tökéletesre csiszolt dolgozattal, az semmit nem fog mondani arról, hogy ő mit tud, meg mennyit dolgozott. Úgyhogy az egész féléves módszertant, vagy egész éves módszertant, attól függően milyen képzésben van a hallgató, arra hangoljuk rá, hogy minél többször kelljen vele találkozni, minél többször lehessen megnézni azt, hogy ő dolgozott-e, milyen jellegű munkát végzett, hogyan haladt a folyamat során, és jóval kevésbé a végtermék fog számítani, mint maga ez a procedúra, amin keresztül megy a fél év folyamán.
Kicsit felsejlik az egyik középiskolás tanító nénimnek az alakja, aki úgy ment neki minden dolgozatnak, hogy bármit lehet használni. Mondta mosolyogva, és az eredményeken ez nem látszott, mert hogy olyan kérdéseket tett fel, amit hiába lapozgattuk a könyvet, ha nem tanult, meg nem figyelt valaki az órán, ezt nem tudta, valami ilyesmire kell számítani AI ügyben is, hogy az kevés lesz, ha én gyorsan beütöm, és megmondom, és beadom, és kalapkabát?
Igen, ezt a teszt jellegű feladatoknál is muszáj átgondolni, hogy hogyan lehet hatékonyan kikérdezni a hallgatókat. Meg hát ugye meg kell nekik azt tanítani, hogy, hogy a szerzői jog, mint olyan, a
na,
szerzői
jó,
jogoknak a jelentősége, az továbbra is fennmarad, tehát nekik figyelniük kell arra, hogy amit sajátként tüntetnek fel, az tényleg a sajátjuk legyen. Hát ugye eddig az volt a kérdés, hogy megírta-e valaki helyettük, vagy kimásolták-e valaki másnak a munkájából. Most az lesz a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia tette ezt meg helyettük, de ez ugyanúgy valójában nem a saját eredményük, és emiatt pont ugyanúgy nem helyes.
Mennyire lehet ennek hatás ennek az ajánlásnak? Mert a diákok részéről valami ellenérdeket azért érzek, hiszen tulajdonképpen most van egy olyan technológia, ami megkönnyíti a dolgukat, de aztán most kiderül, hogy aki alkalmazza az ajánlást, az mégsem segít olyan nagyon sokat rajtuk.
Hát én nagyon igyekszem a hallgatók fejével gondolkodni, ez nem mindig sikerül, be kell, hogy lássam, de azt gondolom, hogy valójában ez egy könnyebbség nekik, hogy nem kell titkolniuk, sőt segítséget is kapnak ahhoz, hogy jól használják a mesterséges intelligenciát, és aztán egész extrém irányokba is el lehet menni. Nálunk például van egy olyan nemzetközi hallgatói verseny, ez az ELISA TDK, amiben 8 másik egyetemmel kapcsolódnak a hallgatóink, és ebben az évben például lesz egy olyan szekciója a TDK-nak, ahova kifejezetten AI által írott dolgozatokkal lehet versenybe benevezni.
Ez érdekes.
Igen.
Meg ez talán a felsőoktatás nem jellemző, de azért talán a középfokúra igen, meg az alacsonyabb szintű tanulmányokra szintén, hogy nyilván mondjuk aki a 8 általános végzés mondjuk utána nem nagyon tanul tovább, lehet, hogy ő is alkalmazói szinten fog ezzel találkozni. Tehát valahol ismerkedni kell, de a Word és az Excelnél nem nagyon jutnak tovább az oktatási intézmények. Szóval ez mehet lejjebb ez a kezdeményezés? Kellene ezzel foglalkozni gimnáziumi szinten? Mert ott lehet, hogy előáll az a helyzet, hogy a diák több tud a technológiáról, ezt most szülőként mondom, hogy így van, mint maguk a tanárok.
Ez teljesen biztos, hogy be fog szivárogni a középiskolai oktatásba is. Én a saját gyerekemen látom, hogy ez rendkívüli módon érdekli, és kísérletezik is vele, tehát 11-12
éves. Úgy indul
szóval
a felkészülés a témazáró dolgozatra, hogy megkérdezem a ChatGPT-t, hogy mit tud erről a dologról, és akkor ami ott döcög, azt egészíti ki a tanulmányaiban. Én ezt láttam a normára való készülésnek.
Igen, nagyon fontos az, hogy az meg valahogy szintén benne maradjon az oktatásban, hogy ezekkel az eredményekkel szemben kritikusnak kell lenni, mert jelen pillanatban még nagyon sokat halucinál a legtöbb mesterséges intelligencia alkalmazás, tehát nem valós információkat ad ki, nem helyes következtetésekre jut, és azt viszont tudnia kell annak, aki használja, hogy még mindig nem a jó következtetésnél tart.
Jó, hát nagyon szépen köszönjük. Gondolatébreszt, még egy utolsó kérdés.
Egy utolsó, Gabriel. Hát ha már esetleg szóhoz juthatok ismét egy pillanatra, akkor tehát két részre bontanám, hogy két kérdés egynek tűnjön. Mit szólnak hozzá, mit szóltak hozzá a hallgatók, és akkor ehhez kapcsolódom, mi a közös belső tapasztalatok az új rendszerben?
Ezt ugye nemrég vezettük be, úgyhogy olyan nagyon átfogó tapasztalatokról még nem tudok szólni, de azon a tanszéken, ahol én oktatok, ott az oktatók...
De ez melyik tanszék?
Ez az üzleti jogtanszék. Ott az oktatók nagyon örültek neki, rögtön el is kezdtek vele kísérletezni, hogy melyik kurzusba hogyan lehetne beépíteni, és azok a hallgatók, akikkel szorosabb, közvetlen, mondhatni napi kapcsolatban vagyok, ők pedig azt mondták, hogy ők megkönnyebbültek ettől, hogy akkor mostantól nem kell úgy csinálni, igen, mintha.
Talán ez a legfontosabb mondat egyébként ebben a beszélgetésben, hogy se a tanárnak, se a diáknak nem kell úgy csinálni, mintha...
És azt ki lehet használni, hogy tudjuk, hogy mik a hibái, és erre rákérdezve valahogy a hallgató tudását ellenőrizni egy oktatói oldalról? Ez egy módszerként használható?
Hogyne. Szerintem nem csak a hallgatói gyakorlatok fognak ettől átalakulni, hanem az oktatóknak is más technológiákat, technikákat kell használniuk arra, hogy egyrészt segítsék a hallgatókat, másrészt pedig jól tudják ellenőrizni azt, hogy mi van a hallgató fejében, és mi van a telefonjában.
Nagyon szépen köszönjük, ennyi fért már a bele, de nagyon gondolatébresztő volt, hála a dr. Gradgyenge Anikónak, a BME gazdaság és társadalomtudományi kar tudományos és innovációs dékán helyettesének. Köszönjük, hogy itt járt nálunk, szép napot kívánunk.
Én köszönöm.
Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
Millás reggeli.
Ezt nem az AI írta, és nem ő hallucinálta, ez tudatos alkotói munka eredménye volt az Éventi Sweeper, és felhívja a figyelmet arra, hogy adjunk teret Schmidt Andinak és a híreknek, aztán jövünk vissza az egy levegővel legtöbbet beszélő művész fogjuk bemutatni nektek. Tartsatok továbbra is velünk!